Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Péter Eszter szerint hiába beszélsz ahhoz, aki nem akarja meghallani, amit mondani akarsz. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, a régi jó barátra gondolok. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalul. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Ha a gond meggyötört vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalom. Jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze gondolom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Kismadár, ó kismadár, messze száll, így gondolom.
Zajc Gabriella énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. A rendszerváltást követő években felütötte fejét a Caritas jelenség. Vári Marianna riportja 1994 őszén készült. Nem unatkozik a falusi ember, minden időszaknak megvan a tennivalója. Az ehedi sárosi családnál járt 1993-ban Kis Csaba. Sebessy Halmágyi Ildikó havattői református tiszteletes asszony egész életében mások megsegítésén dolgozott, 2009 márciusában beszélgettünk vele. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gondolom, sokan emlékeznek a Caritas piramis játékra a 90-es évek közepének nagy átverésére. Akkor a megváltást, a jólétet remélték tőle. Igaz, voltak szerencsések is, de sokan mindenüket elveszítették. Vári Marianna riportjában erről kérdezte az embereket, még a Caritas fénykorában.
Arra lennék kíváncsi, hogy van-e pénzük a Caritasba? Tetszett a nyugdíjba betenni?
Nem, szívem nem, mi nem foglalkozunk.
Nem tetszik milliómosnak lenni ezek szerint? Mennyi a nyugdíja?
Nekem nincs nyugdíjam, csak a férjemnek.
Magának van-e pénz a Caritasba betéve?
Nincsen.
És fog-e tenni, ha vásárhelyen is lesz Caritas?
Nem teszek, mert nincs mit. Nem, hogy nem éri meg, mert nincs mit. Hát nem dolgozok, miből?
Nem irigyli azoktól, akiket folyton tetszik be a pénzt?
Én nem irigylem senkinek. Hát miért irigyelje? Hát nincs, miért irigyelje?
Van-e véleménye a Caritasról?
Nekem?
Igen.
Ez egy jó dolog, mert segít az embereket.
Ő magán segített már?
Még nem, de várom.
És mit gondol, hogy meddig fog ez még tartani? Reménykedik?
Gondolom, több éven keresztül.
És arra nem gondol, hogy ez esetleg majd borzasztó áremeléshez vezet?
Amúgy is fölemelkednek az árak.
Szóval mindenki milliómos lesz?
Szerintem így is, úgyis az lesz, mert a pénznek az értéke annyira vesztődött, hogy csak milliómos lehet.
Van-e pénz a Caritasba?
Nincs.
És tenne, ha lenne?
Persze, hogy tennék.
Mi a vélemény erről a Caritas dologról?
Nem tudom, nekem semmi véleményem sincs. Nekem nincs ahhoz sikerem, hogy tegyek a Caritasba, mert 8 gyermeket nevelni, fizetés nélkül, semmi nélkül, ebbe a
szar. 20 ezer lehet, nem volt, hogy bár egy annyit.
Nem,
hát 80-at, aztán felét vissza, hogy szokták a többiek. Van-e milliómos ismerőse? Olyan, aki annyit tett be, hogy most már
van. Van.
És mire fordítják azok a pénzt?
Fogalmam sincs, én nem szoktam tőlük ilyesmiket kérdezni.
Nem is mondanák meg. Hatalmas összegekkel dobálóznak. A becsület szóra megígértem, hogy nevet nem mondok helyszínt sem. Viszont nagyon érdekel, hogy üzletembereknek mi a véleménye a Caritas jelenségről. Van-e pénze a Caritasban?
20 ezer lejje van csak.
És mikor fog kapni ezért valamit?
Nem tudom, mikor fog kapni. Most már 2 hete raktam be, nem tudom, mikor kapni.
Miért ilyen késő?
Nem volt pénzem, és nem is hittem nagyon benne.
És most már hisz?
Hát már láttam sokat, aki meggazdagodott.
Igen. Na lássuk, itt maguk közül valaki meggazdagodott már?
Igen. Nekem kevés van.
Mennyi az a kevés?
Csak 1 millió.
És a milliót a Caritasból kapta?
Nem.
Hanem?
Az én üzleteltem azt a pénzt.
Ebből mennyit reszkírozna, hogy betegye a Caritasba?
Mondom, 1 milliót tettem.
Be is tette?
Igen.
És mikor fogja visszakapni?
Majd. Az év végén.
Tehát még az idén.
Igen.
Ez érdekes. Tehát akkor azt jelenti, hogy maga feltétlenül Caritas párti.
Igen.
És azért drukkol, hogy nehogy megbukjon a...
Biztos.
Szent vagy üzletember?
Üzletember inkább.
Tehát okos. Van esze, ugye?
Van.
Na most mondtam, hogy nevet nem fogok elárulni, de azt nekem nem mondja meg úgy egy tippet. Hogy lehet 1 milliót keresni?
Nehezen.
Munkával?
Munkával nem.
Ne. Ugye, nekem is ez volt a véleményem. És olyan kedvesen mosolyog, azt hiszem, hogy maga sem már rosszul anyagilag,
ja,
ugye?
Én nagyon rosszul állok.
Mert?
Én az elején úgy kezdtem, hogy eladtam 100 üveget.
Igen?
És beraktam a pénzt a Caritasba.
Igen?
Már egyszer vettem fel, és megint visszaraktam az egészet.
Akkor mennyi volt egy üveg?
Há, nem mondom el, ez üzleti titok, ez nem szabad elmondani.
Ja, nem hivatalosan adta az üveget?
De bízok a Caritasba, azt megmondom.
Igen.
Igen.
Tudnak-e valakit itten a maguk társaságából, aki nem bízik a Caritasba?
Tudunk, ott az a pasas.
Egy komolyabb, megállapodottabb üzletember, valamivel idősebb, mint az előbb beszélő fiatalemberek. Magának talán nagyobb üzleti tapasztalata van, és véleménye is a Caritasról.
Nekem tapasztalatom nincs a Caritasban.
Nem, az üzletéletben.
Az üzletéletben megrizikoztam, 1 millió lehet a Caritasban, ott vagy bukok, vagy nyerek.
Egyszerre tetted a milliót?
Hát vagy 3-szor.
És a lelke mélyen izgul, vagy imádkozik?
Kicsit izgulok, de nem imádkozok, mert ahogy jött a pénz, ugye el is mehet.
Amikor betette, mit vásárolhatott volna az 1 millióra?
Forintot, valutát.
Igen.
És az biztosabb lett volna, mint a például ez a Caritas jelenség, de hát nem hiszem, hogy megbukna olyan egy hamar.
Na
szerintem
most,
egyszer-kétszer labdáhozik.
Készítette valami számítást, hogy ha megkapja 8 milliót, abból például mennyi, maradjunk a forintnál, mennyi forintot fog tudni venni?
Hát 8 millióra. Valahogy 6-700 forintról lesz az elég kb. Mire én szóhoz jutni.
És abból most itt mit lehet vásárolni? Egy lakást például lehet, vagy egy autót?
Nem autóról van itt szó, hanem lakásról, mert akinek családja van, most Kovártiban bizonnak inkább lakás kéne. Mit mondjam, én körülbelül egy 3 szobás lakást meg tudnék belőle intézni.
Igen, azt szeretném elmondani, hogy akik betettük a pénzt, vagy az embereknek az öme, ezt a pénzt úgy számítja, hogyha már egyszer fel is vett pláne, hogy ez a pénz már nincsen. Hogyha kijön, akkor örömet okoz, de hogyha megbukik a Caritas, akkor nem lesz semmi.
Szóval nem fognak tüntetni,
nem, hát aztán... Egyszer visszajött a pénzem, akkor már az ő pénzükkel játszik.
Ez egy józan elképzelés. Tudják, hogy ez egy játék.
Ez egy játék. Nem egy játék. Ez azt mondta Sztojka is. Aztán olyan zsok. Aztán olyan csirkuit. Azt mondta. Aztán olyan zsok. Így mondta ő is. Én is azt mondom.
Az mese habbal. Sztojka nem szélhámos, de egy számítópasas. Volt neki egy annyi dinnyi, hogy kiszámította, hogy jön ki a lépés az embereknek is, neki is. De aztán, amikor már úgyis, amikor már megbukik a Caritas, aztán már előre garantálja magának, hogy meg is lépjen, meg pénze is legyen, meg stb.
Ha meglép, nincs, hogy meglépjen, mert hát, ilyen szerilé van, futérmén limitált.
Hát jó van, kérlek szépen, de ez úgy jön ki, ez a dolog, hogy nem, hogy meglépik, ő van fedezve lesz, meglépik, hogy oda ne közeledj.
Milliói vannak és...
Persze, ez a dolga. Viszont én mégiscsak amellett maradok, hogy ez egyfajta játék, és a rizikot vállalni kell.
Ez a rizikot, amit ő csinált, szerintem ez már komputeren kidolgozta azelőtt is. Plusz az embereknek épített a naivságára. Meg a kapzsiságára.
Pszichológiai.
A kapzsiságára.
Ez úgy jön ki, mint
mint itt a piacon. Ezek a sok emberek azért vették be a bogot, itt mikor behúzták őket, mert kapzsik volt, valutával. Kapzsik voltak. Igen, sokat kértek. A becsületes fiúk, amelyek egy keveset nyernek a valután, adtak egy ennyi-ennyi árat, nekik több kellett. Csak akkor a többit megadták nekik a behúzós fiúk. És aztán ezt nem mondták meg a zsaruságon, hogy miért vették be a cselt, hanem azt mondták, hogy be voltak húzva. Azért vették be a cselt, mert kapzsik, sokat kértek, sokat akartak. És a másokok persze megadják, sőt, még túl is licitálták, hogy még többet adnak, csak hozzá menjenek. És ezért lehet szépen behúzott.
Csapni valakit?
Hát szimplán, egy kicsi kézügyesség és egy kicsi ész, és annyi az egész.
Van-e pénze a Caritasban?
Van.
Mennyi? Nem muszáj megmondani.
Hát kevés összeg, közepes.
Ez nyugdíjpótlék, vagy itt a kis üzletet akar egy kicsit megtámogatni, télire beüvegeztetni?
Hát nyugdíjpótlék, inkább nyugdíjpótlék, persze.
Mondja, szentember ez a Caritas főnök, a Sztojka?
Kell egy kicsit gondolkoznom rajta, hogy körül milyen választ tudnék adni.
Egyszer megvárja, megkapja a pénz, és aztán dönti el?
Hát több, mint valószínű. Több, mint valószínű, hogy akkor... Hát, az én véleményem szerint nem, szóval nem lehet egy komoly, hosszú életű dolog. Ez nem lehet hosszú életű. Szóval ha logikusan, ha a háttérbe gondolunk, és minden oldalról latolgatjuk a dolgokat, akkor nem lehet egy hosszú életű valami. Nem
de lehet. Reméli, hogy addig tart, amíg maga megkapja. Hát ha megkapta, visszateszi-e újra, nem?
Persze.
Vásárolt ma valamit a gyufán kívül? Mert látom, csak egy skatúja gyufát vett.
Nem.
Nem vett semmit? Pénze van-e a Caritasba?
Hát honnét legyen?
Nincs, nem is szeretne betenni?
Hát szeretnék, ha lenne miből.
Mit csinálna, ha kapna 1 milliót?
Hát vásárolnék a gyermekeim.
Hány gyereke van?
5.
És mivel kezdeni? Hogy osztaná be? 5 gyerek, hát 1 millió osztva 5-tel, az mennyi?
Hát vennék nekik egy cipőt, egy nadrágot, mi kéne nekik.
És nem egy házat venne?
Hát az van, nekünk van egy kicsi lakásunk. Mivel...
Különben se lehet már 1 millióból házat venni. Valaki, aki nagyon olcsón mer árulni, ilyen olcsón 800 le egy fél liter olaj, valóban nem láttam nagyon rég semmit. Mondja, hogy tudja megengedni, hogy ilyen olcsón adja az árut?
Hogy tudom megengedni? Hát gondolok a kicsi pénzű emberekre is.
Akkor miért nem alapít maga is egy Caritas, hogy legyen egy Caritasunk?
Caritas, elég Caritas van vásárolni is az országban.
Mi a véleménye a Caritas jelenségről?
Az én véleményem? Hát az én véleményem mondjuk... Nekem pozitív.
Igen?
Nekem pozitív véleményem van. Addig, amíg az emberek bizalommal vannak és tesznek meg pénzt, addig nem kell.
Nem gondolod, hogy növeli az inflációt?
Részemről az inflációt legjobban növeli az a neproduktivitás, termelés.
De ez valahogy ugyanazt jelenti, nem?
Hát viszont nekem van egy másik véleményem erről is, hogy ha az emberek hozzájutnak pénzhez és több pénzhez, akkor talán vállalkozásba fognak, és a vállalkozás alkalmával munkához is juttatnak olyan embereket, akik mondjuk nem volt lehetőség Caritasba pénzt tenni.
Adja Isten, legyen igaza!
A Caritas piramis játékról hallhattak az elmúlt 10 percben. A riport 1994. október 19-én hangzott el a Marosvásárhelyi Rádióban. A riporter Vári Marianna volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
hogy szívemnek semmi se fáj, és mégsem látom meg szépe határát. Nem hallom meg a zene szó, patak csobog, madár daló. Ilyenkor várom, hogy itt légy velem, arcodat láthassa a két szemem. Hallgassam hangod, mely megnyugtató, egy bőszín csodás lett az életem.
Bálint Dezső énekelt. Kis Csaba 1993-ban, amikor Ehetben járt, a Sárosi családot is felkereste. A mindennapok örömeiről és gondjairól faggatta a családtagokat.
A múlt hangjai, értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Én nagyon kedves családhoz tértem be. Kérem szépen, mutatkozzanak be.
Sárosi Ferenc.
Sárosi Ilona.
Arról szeretnék érdeklődni, hogy hogyan is élnek önök itt Eheden.
Hát én traktoron dolgozok már, vagy 23 éve, és ide-haza is gazdálkodunk, marhát tartunk, disznó, majorság, mindennel foglalkozunk, mezőgazdasággal.
Én is ide-haza is, a mezőn is, mindenfélit háztartást, veteményesbe, mindenüve nagyon sokat kell tenni, mert a férjem és a fiam traktoristák, mi a leányommal együtt itthon dolgozunk.
Tehát van fiatal is a családban. Arról szeretnék érdeklődni önöktől, hogy mik is a napi gondjaik.
Hát a mindennapi munkával, hát aztán nekünk minden nap munkába kell menni. Én nagy részben ahol vagyok elfullalva. És aztán idehaza, amikor a marhákat rendezzük. Van itthon probléma elég, mert még a betakarításra se végeztünk. Fával van gondunk, mert nagyon kevés most a tűzifánk jelenleg. Erre kéne aztán, nem tudom, hogy kapunk engedélyt, hogy az erdőről vágjunk fát.
Közeleg a tél. Milyen mezőgazdasági munkák következnek?
Ha nálunk most az ősi szántásra vagyunk elfoglalva, talán a vetéssel végeztünk, úgyhogy az ősi mélyszántások azok vannak folyamatban. Aztán, ha az idő engedi, azokat folytassuk.
Mennyi földjük van?
Egy hektár 30 árin, amit visszavettem, a többi pedig a társasban.
És mi a véleménye? Hogy lehet a mai körülmények között egy gazdálkodónak megélnie?
Hát bizony elég nehéz a megélhetőség azért, mert nagyon drága most az üzemanyag, a gépi munka, ezért biztos, hogy nehéz.
Hogyan juttak hozzá az üzemanyaghoz?
Hát a traktor nem az enyém, mert a gépállomásé jobban van a traktor, és kapni kapunk. Mostanában folyamatosan van üzemanyagunk, úgyhogy azért nem volt meg fennakadásunk.
Most a háziasszonyt arról szeretném megkérdezni, hogy a házi munkák mellett jut-e idő kalákára?
Hát igen, esténként elmenjünk, mikor a szükség úgy tartja, este megcsináljuk. Nappal pedig elrendezzük a reggelit dolgot itthon, és akkor menjünk a mezőre, egész esti. Aztán este egy kicsit fent ülünk, evel, aval, kézi munkával fuszújka bontással mindent csinálunk, amit csak épp meg lehet. Például volt a télben is volt itt messziről. Honnan volt az a japán fiatal ember? Akkor táncoltunk. A népi hagyományokért jött, hogy vegye fes. Felálltunk egy páran, s bemutattuk, hogy régebb így volt. Aztán felvették s. Na, máskülönben nagy ritkán van, mert kevés a fiatalság, kevésszer van egy évben egyszer, ha van bál, összejövetel. Aztán a fiatalok mennek, diszkóznak egy kicsit, ennyi az egész. Kevesen vagyunk, ez a baj.
Ebben a pillanatban lépett be a ház fiatal tagja. Kérem szépen, mutatkozzon be.
Sáros Imola vagyok Ehedből.
Mivel foglalkozik jelenleg?
Hát, itthon segítkezek szüleimnek.
Mint fiatal lány, hogyan látja a jövőt? Elmegy a faluból, itt marad?
Hát, nem tudom. Nem tudom, hát nincs hova elmenni. Mert nincs munkalehetőség, csak itthon. Egyelőre, aztán nem lehet tudni.
A sok munka mellett jut-e idő kikapcsolódásra? És ha igen, akkor mivel szoktak szórakozni?
Hát összegyűlünk valamelyik fiatalnál, zenét hallgatunk, beszélgetünk vasárnaponként. Ha a szomszédfalukban bál van esetleg, akkor elmegyünk. Más hétköznap mindenki dolgozik, nincs szórakozás.
Az elmúlt 4 percben az ehedi Sárosi Ferenc gazdálkodó felesége Ilona és lányuk Imola válaszolt Kis Csaba kérdéseire. Hangfelvételünk a Faluvilága című műsorunkban hangzott el 1993. november 21-én. Most Fogarasi György énekel.
Zöld volt a mező, színes a rét, ház ült a völgyben, kék volt fenn az ég. Ó, fehér felhőkkel cicázott a fény, csillagot vetett a patakok vízén. Ott lent, ahol kúszált egy pár, te meg én. Sárgult a mező, szürke a rét, száz nehéz felhőtől sötét lett az ég. Jég hideg szellő száll az álmok ligetén, így színű ruhát ölt patakon a fény. Ott lent, ahol kúszált egy pár, te meg én. Szóljon az ég, hogy miért van ez, miért? Szóljon az ég, hogy kiért van kiért? Hiába a szó, a válasz néma csend, megnémult a világ, csak szívem hangja cseng, és várom a napot, hogy majd visszatérsz. Nem lehetsz te boldog, míg társad nélkül élsz. Az emlék még él a távolok ködén, és zöld lesz a mező, majd visszatér a fény. Ott lent, ahol kúszált egy pár, te meg
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Rovatunk mai meghívottja Sebesi Halmágyi Ildikó, református tiszteletes asszony, a Domus Familialis családotthona gyermekekért alapítvány elnöke. Hány éve működik ez az alapítvány?
5 éve vagyunk bejegyezve, és 5 éve működünk hivatalosan. Azóta váltunk le a Szent Ferenc Alapítványtól, kormányhatározattal működünk, de viszont nem állami segítséggel, és nem állami támogatással.
Gyakorlatilag mivel foglalkozik az alapítvány?
Az alapítvány nagy területekre kiterjedt, 36 településre, és gyerekekkel, idősekkel, betegekkel foglalkozunk.
A tiszteletes asszony mielőtt ebbe vágott volna, lelkész volt, sőt előtte az egészségügyben is dolgozott. A családban már volt hagyománya? Valaki dolgozott egészségügyben, vagy lelkészi családból jön?
Családunkban felmenők között voltak lelkészek, a családunk nagy része az orvos. Mind a kettőhöz kötődök, de valahogy úgy is vagyok, hogy nem lehet elválasztani a lelket és a testet. Ez az emberi kiagyalt tudománynak a műve volt, hogy ketté választotta ezt a két tudományt, az egészségügyet és a teológiát. Ez a kettő közben nagyon szorosan egymáshoz kapcsolódik, én szerintem.
Hány évet töltött az egészségügyben?
Olyan 15 évet. Közben tanultam a teológián Budapesten, azután pedig elvégeztem itt is a református vallástanárit, ami 5 év volt. Most Komáromba szereztem mesteri fokozatot, és a doktori karon tanulok tovább.
Az elnök asszony gyakorló lelkész is, vagy időnként helyettesít?
Csak időnként helyettesítek, ahol szükség van, és megkérnek, ige hirdetéseket vállalok.
Gondolom, hogy ezt lehet gyakorolni az alapítvány keretein belül is. A gyerekeket hitben nevelik, és vallásos élet folyik az otthonokban.
Természetesen vannak házi istentiszteletek, és a bibliaórák is rendszeresen bevezetve vannak ugye a házba. Ezen kívül vannak meghívottak teológiai tanárok Budapestről, akik értékes előadásokat tartanak. Én arra gondolok, hogy a legrégibb istentiszteleti összejövetelek magánházakban folytak. Ugye csak a második században kezdték erre a célra külön épületeket emelni, fényes templomokat építeni. Ez a második században kezdődött el, ugye Nagy Konstantin idejében. Tornyokat, harangokat az ókor egyáltalán nem ismert.
Az otthonban mennyire lehet a gyerekeket erkölcsösen nevelni? Mert a mostani időben folyton azt halljuk, hogy nagy támadások érik a gyerekeket, és már a családban is úgymond erkölcstelen életet élnek. Legalábbis a híradások ezt sugallják.
Ma nagy erkölcsi romlottság uralkodik, és fontosnak tartom a tiszta és szigorú erkölcsi életet, és nagyon fontosnak tartom szintén, hogy megóvjuk a bűn fertőzésétől őket. Valamikor ugye az egyházak azok világegyházá akartak lenni, és ebből tűnik ki, hogy ezt a célt sajnos emberi erőre, hatalomra és nem Krisztus lelkére támaszkodva akarták elérni. Én ebből tanulva úgy látom, hogy nekünk nincs szükségünk tömegekre, hiszen nagy tömegek életén kevésbé, vagy mondhatnám úgy, hogy a legkevésbé sem látom a kereszténység hatását.
Ez mennyire tudják megoldani itt a falakon belül? Támadás kívülről nem éri azért, hogy itt vallásos nevelés folyik?
Támadás ezért nem ér, nyilvánvaló, de vannak támadások, ezeket a támadásokat elviseljük türelemmel. Vannak kívülállók is, akik bejönnek ezekre az előadásokra, szívesen részt vesznek, ugye ilyenkor a gyerekeink nagyon szép előadást, ének és furúja előadást tartanak. Szintén a munkatársak nagy szeretettel vesznek részt ezeken az előadásokon, istentiszteleteken, hiszen itt utána komoly megbeszélések folynak, kérdések és felelet formájában a Bibliával kapcsolatban.
Kikkel dolgoznak együtt? Pedagógusokkal, lelkészekkel?
Nagyon sok pedagógus van, vannak nyugdíjas pedagógusok, vannak, akik délelőtt dolgoznak, besegítenek nekünk. Nagyon sok önkéntesünk van, akik csak úgy jelentkeznek, hogy szeretnének egy kis segítséget nyújtani. Mi mindenkinek a segítségét szeretettel elfogadjuk.
Az idős, elesett emberek gondozását is felvállalták. Legalábbis meleg étellel kiszolgálják őket, ha igénylik.
Most megint visszatérek az ősgyülekezet mintájára, mert mivel az ősgyülekezetek történetét ismerem, ahogy életükben a Szentlélek hatalma csodákat művelt, úgy érzem körülöttünk is a hitnek és a szeretetnek élő közössége érvényesül. Ahogy akkor sem engedték meg, hogy valaki ínséget lásson köztük, úgy mi is megosszuk önként és boldogan egymással javainkat, így tudunk juttatni a házon kívül működő napköziknek és minden rászorulónak.
Kik támogatják az alapítványt, vagy önerőből tudják mindezt megvalósítani?
Manapság már nagyon sok mindent önerőből tudunk megvalósítani. Budapestről támogatunk az dr. Márton István, egy mélyen keresztény hitű ember.
A hazai közösségek valamivel nem pótolnak be? Gondolok itt terményre, vagy ha úgy adódik, akkor eljönnek és cserébe segítenek az udvaron tenni-venni.
Először is említeném a havattői lelki pásztort, aki ugye tésztával segítette 2 éven keresztül hetente az egész otthon, amit ezúton is megköszönünk. Azon kívül nagyon sok terményt kapunk a Dósa Árpád által vezetett húsfeldolgozótól, Kibédről. Nagyon sok mindent magunk termelünk meg, és nyilvánvaló, hogy abból tudjuk segíteni a településeken élő embereinket, akiket felkaroltunk.
Ildikónak hiányzik az egészségügy, hiányzik a múltbeli tevékenység, vagy ez annyira komplex, hogy itt mindent együtt lehet csinálni?
Hát abszolút nem hiányzik semmi már az életemből, ez a munka teljesen leköt. Itt egybe van egészségügy és mindenképpen lelkiügy egy fedél alatt. El lehet képzelni, hogy a gyerekek itt sem kivételek a betegségektől, nincsenek felmentve, úgyhogy itt is küszködünk mindenféle problémával, de hát erőnk van, és kapunk erőt, és meg tudjuk oldani.
A havatői családotthonnál beszélgetünk, és én úgy tudom, hogy Ildikónak ez a családi háza, ezt alakították át otthonná. És olyan gyerekek vannak itt, akik csak az alapítványra számíthatnak. Mire nevelik a gyerekeket? Van valamilyen elképzelésük arról, hogy milyen jövő vár ezekre a gyerekekre, és akkor így próbálják alakítani a sorsukat?
Hát igen, ők sok kegyelmi ajándékot kapnak naponta, legfőképpen az özvegyek, árvák, a betegek odafigyelésére tanítjuk a gondozást, a gondoskodást, és legfőképpen a tanulás mellett a kétkezi önfeláldozó munkát. Úgy érzem, hogy a Szentírás közvetlenül hat rájuk. A világi szórakozások dolgában igyekszem fenntartani egy szigorú megítélést, mert ugye ezt elvetendőnek ítélem. Ezt nyilván azért mondom, hogy a gyerekek, mivel a Szentírást ismerik, ők önként és boldogan végzik a munkájukat, hisz itt a kényszernek még az árnyéka is távol áll tőlem. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb vonzó erő a munkatársakban és a gyermekekben szerintem, amint látom, az istenfélelem és a tiszta élet mellett való döntésben kell jelen legyen. Megint visszatérek az ős keresztények, ők is Istennek akartak inkább engedelmeskedni, mint az embereknek, és úgy gondolom, hogy ezt kell tennünk mi is.
Többször jártunk mikrofonunkkal az otthonnál, és azt tapasztalom, hogy ezek a gyerekek nagyon szeretik egymást, vagy lehet, hogy túlzás ezt mondani, de jobban segítik egymást, nagyobb a szeretet, az egyetértés közöttük. Ez így van, vagy csak a kívülálló látja így?
Nem, ez így van, valóban egy nagy családdá alakultak át, nagyon ráfigyelnek egymásra, nincsenek kiközösítések, segítnek, ahol csak lehet. A legnagyobb fontosságot tulajdonítunk ugye az erkölcsi fegyelemnek és az elhagyatottaknak a gondozásának. Ugyanakkor a tanulás mellett még komoly zenét tanulnak, és egyházi zenét zongorán és furuján.
ezek a gyerekek a családoktól jött gyerekekkel együtt járnak iskolába. Amikor hazajönnek ide az otthonba, nem mondják, hogy valaki kiközösítette, vagy megszólta azért, hogy ő ennyire hitben él, hogy ő valahogy másabb nevelést kap, mint az a gyerek, aki az apukával és az anyukával él együtt. Vannak ilyen gondok?
Nincsenek. Egy iskolából sincs olyan visszajelzésünk, hogy őket kiközösítenék, lenéznék, sőt, inkább támogatják. Az osztályfőnökök, iskolaigazgatók igazán nagy szeretettel vannak irántuk, és úgy az osztálytársak is.
A mai gyerekek olyan kérdéseket tudnak feltenni, hogy a szülő meg kell gondolja, hogy mit válaszol. Ezek a gyerekek támadják-e olyan kérdéssel Ildikót, amire nem tudja, mit válaszoljon?
Soha nem támadnak engem semmiféle kérdésekkel. Hát legtöbb dolog nyilván a mindennapi életben adódik. Erre kérnek választ. Nagyon sok kérdés van a Bibliával kapcsolatban, a Szentírással kapcsolatban. Ők le tudják már szűrni a jót, és igyekeznek, amint látom, ők a keskeny utat betartani.
Vannak óvodások, és vannak középiskolás gyerekek is itt az otthonban. A nagyobbak, azok mennyire tudnak őszintén beszélgetni Ildikóval? Gondolom, hogy a kamasznak azért csak vannak kérdései. Vagy ezt megoldják ott egymás között, barátokkal?
Nem oldják meg egymás között, hanem őszintén elbeszélgetünk mindenkinek, minden egyes kérdésére feleletet igyekszem adni. Mindig türelemmel, még ha nagyon elfoglalt vagyok aznap, türelemmel próbálok minden kérdést meghallgatni, orvosolni. Én nem szembesültem olyasmivel, hogy engem átvertek volna, vagy tagadnának valamit is előttem. Nagyon sok mindenbe tévednek, de őszintén bevallják.
A havatői családotthonon kívül még létesült-e otthon?
Most létesül az öreg otthonunk, ami egy nagyon nagy nehézséggel jár, de hát reméljük, hogy azt is majd be tudjuk indítani.
Ez hol fog létrejönni?
Erdőcsinádon, ez Vásárhelytől egy olyan 15 kilométerre fekszik, és egy épületet adtak át, amit fel kell újítanunk. Vadonatúj az épület, de még nincs befejezve, és ezen szorgoskodunk most a következendő időszakba.
Egyházi épület, vagy semleges terület?
A református egyháznak a tartozéka olyan értelemben, hogy most egy néhány évvel kezdték építeni, és egy szintet sikerült megépíteniük, és ott leállt az építkezés, hát ezt adta át nekem hosszú távra az egyház, és ezt szeretnénk helyreállítani. És mindenképpen öreg otthon, annak is indult a tervrajz, úgy is van felépítve, úgyhogy ott is működik ugye napközénk, akkor meg tudunk sok mindent ott oldani együtt. Öreg otthon, gyerek otthon, a gyerekek ott is fognak az idősebbeknek segíteni.
Csodálom, hogy Ildikó még belevág ilyesmibe, mert volt pár éve egy vállalkozás, akkor a katolikus egyházzal a nyárán mentén, és per lett a vége, mert mire beindult volna ott is a család otthon, visszatáncoltak a felek. Hol tart ez a per?
Hát a per még folyik, aztán majd, hogy milyen kimenetele lesz, azt nem tudjuk. Ettől én nem riadok vissza, hogy újabb munkába belekezdjek.
Van olyan értesülésem is, hogy már a rendőrség is folyton nyomoz.
Hát a rendőrség az úgy érdeklődik. Hát most nem lehet tudni, hogy miért, mert nem adnak nyilván feleletet arra. Én úgy gondolom, hogy abból adódik, hogy nincsenek ugye, mert nem akarunk rendezett hivatalokat, nagy irodahálózatot, és előjáróinknak mindig a lélek embereit tekintettem, akik életükben se tekintélyt, se hatalmat, se pénzt, gazdagságot nem jelentett, hanem a kegyelmi ajándékokat. Úgyhogy valószínű, hogy mindenki felfigyel ránk, azt tudni kell, ahol egy jó dolog elindul, ott mindig vannak irigyek, mindig vannak keresztbetevők, de hát mi ezeket is nagy türelemmel, megmosolyogva végig fogjuk csinálni.
Arra nem gondoltak, hogy valaki kívülről támadja önöket? Olyanok is esetleg, akin már segítettek? vagy egyszer véletlenül valamiért nem tudtak, és akkor most ez a hála?
Nem fogalmazódik meg ilyesmi bennem. Igyekszünk megőrizni mindenképpen a ház autonómiáját, amíg lehet. Valószínű, hogy szeretne az állam velünk kapcsolatba kerülni, hiszen egy nagyon jól menő ház. De mindaddig mi ki szeretnénk zárni itt mindenféle uralmat, tiszta, becsületes közszellemnek, a példaképei vezérelnek, és egy olyan hitet és életet szeretnék, ami közösségünknek, amely egyedül az igére, Isten igéjére hallgat, egyedül Krisztusra támaszkodik, és kegyelemből táplálkozik.
Van egy fia, családanya, családban él, de én úgy látom, hogy ezek a gyerekek is már anyukájuknak tekintik. Honnan ez a mérhetetlen sok erő, Ildikó? Mert annyi támadás éri, annyi rendezni való van, és mégis talpon tud maradni.
A nehézségeket azt mindig az ember elhagyja, és próbálom nagy szeretettel a gyerekeket épp úgy, mint a sajátunkat nevelni.
Sebesi Halmágyi Ildikó havatői református tiszteletes asszonnyal beszélgettünk az elmúlt 16 percben. Hangfelvételünk a 120 perc című magazinműsorunk közéleti személyiségek rovatában hangzott el 2009. március 28-án.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Egyszer majd szép lesz minden, teled s az őszi félelmet. Hidd el, szerelmünk lebeg közül. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágon. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétben sem kell félnünk, útjaink berogyogja hajdani szenvedésünk, virrasztó tele hullja. Egyszer majd szép lesz minden, teled s az őszi félelmet. Hidd el, szerelmünk sem kell félnünk, útjaink berogyogja hajdani szenvedésünk, virrasztó tele hulda. Egyszer majd szép lesz minden, teled s az őszi félelmet. Hidd el, szerelmünk
Szabó Edit énekelt. Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Fazakas Istvánnal búcsúzom, a viszonthallásra. Thank you.
Mónika, a szíved még csupat a lány. Mónika, te drága Mónika, úgy kérlek, légy a kedvesem, és ne játsz tovább velem. Szívemben lángolva vágy lázad, nevetve gyöngéden azt súgom még, még az élet a méz ízű élet, csodás jövőt és sok szépet ígér. Ó, Mónika, te drága, a sebőt is sok szépet ír.